Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Magyar is Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docensét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Külpolitikáról, azon belül is az Egyesült Államokról lesz szó a következő szűk egy órában, külpolitikai és belpolitikai történésekről, mert hogy az elmúlt hetekben mondhatjuk, hogy igen sűrű volt, sőt a következő hetekben is sűrűnek ígérkezik az amerikai elnök naptára. Ez mondjuk talán nem meglepő, ha a világ vezető hatalmának első emberéről van szó, de hát ugye Washingtonban tárgyalt az elmúlt hetekben Angela Merkel, Emmanuel Macron, a szíriai helyzethez kapcsolódóan is elég intenzív diplomáciai történések zajlottak, és hát aztán itt van ugye az amerikai észak-koreai csúcs találkozó, aminek javában zajlik az előkészítése, de azért itt vannak bizonytalanságok, és hát ne felejtkezzünk meg az iráni atomalkú felmondásáról, úgyhogy eléggé nagy üzem volt Washingtonban. Én olvastam olyan elemzést, amiben kifejezetten úgy értékelték, hogy Donald Trump felpörgette a külpolitikai aktivitását. Valóban így van ez? Mondhatjuk ezt?
Mindenképpen azzal kell kezdeni, hogy az Egyesült Államoknak a szerepe még mindig vezető a világban. Tehát nagyon sokan bírálják az Egyesült Államokat, különböző akár pozitív, akár hogyha nem avatkozik be, akkor amiatt, de tulajdonképpen azért hozzá kell tenni azt, hogy a rendkívül komoly nemzetközi válságokat és helyzeteket Egyesült Államok nélkül és szerepe nélkül nem lehet megoldani. Donald Trumpnak a tulajdonképpen az aktivitása abból fakad, hogy egyrészt ő mindig határozottan kijelenti, hogy mindössze a választási ígéreteit váltja valóra, és ez ebből is eltér a korábbi elnököktől, vagy általában a megszokott politikusoktól. Másodszor pedig vannak olyan szituációk, amikor egyszerűen az amerikai elnöknek valamilyen döntést kell hozni. Tehát nagyon sok mindent megörököl az amerikai elnök mindig. Megörökölte az észak-koreai helyzetet, megörökölte a szíriai válságot, megörökölte a bizonytalanságokat Iránnal kapcsolatban. És az egy másik kérdése ezen kívül, az örökségen kívül pedig Donald Trump maga kreált vagy generált olyan kisebb válságokat, mint például az Európai Unióval a még ki nem bontakozó, és remélhetőleg nem fog kibontakozni ez a kereskedelmi háború, és ugyancsak Kínával hasonlóképpen most úgy tűnik, hogy bizonyos fokig nyugvó pontra jut az a vita, ami Kínával folyik az első támok részéről kereskedelmi szempontból, ami abból a trumpi felfogásból adódik az Egyesült Államoknak a eddigi megállapodásai, amelyek általában úgynevezett multilaterális, tehát több részvevőt magába foglaló kereskedelmi szerződések voltak. Ezek hátrányosak voltak az amerikaiak számára, és amerikai vagy angol nyelven ez jobban jön ki. Ő nem free trade-et akar, hanem fair trade-et akar, tehát nem szabad kereskedelmet, hanem fair kereskedelmet szeretne. Amiben bizonyos szempontból igaza van, bizonyos szempontból nincsen igaza. Abban a szempontból, és ez kizárólag az amerikai szempontokat mondom, hogyha az Egyesült Államok egy az egybe áll szembe egy kisebb országa, nyilván a helyzeti és a súlyát jobban ki tudja mondjuk érvényre tudja juttatni, mint anélkül. Tehát Donald Trump a szabadkereskedelmi megállapodásokat, vagy a multilaterális szabadkereskedelmi megállapodásokat szeretné egyrészt újra tárgyalni, más pedig átalakítani olyan szempontból az amerikaiaknak az ő felfogása szerint több előnye származon. A közgazdászoknak a többsége különben vitatkozik azon, hogy ez valóban az amerikaiaknak az előnye vagy nem. Rövid távon elképzelhető, de elképzelhető, hogy közép vagy hosszú távon már nem biztos, hogy az amerikaiaknak megérni azt, hogyha a kisebb fajta kereskedelmi háborúkat, vagy még csak nem is kereskedelmi háborúkat, hanem ellenségeskedést robbantanak ki, magasabb védővámokkal és így tovább, amit esetleg mások is tudnak viszonozni.
Ennél a gondolatnál maradva, vagy talán ezt a gondolatot folytatva, mondhatjuk azt, hogy az amerikai érdek képviselete áll most egyértelműen fókuszban az amerikai külpolitikában, és mondjuk kevésbé az a szemlélet, vagy az a retorika, hogy Amerika a demokrácia védelmezője mindenütt a világban, mindenhova exportálja is, vagy megpróbálja exportálni a demokráciát, vagy a demokratikus intézményrendszert, és ilyeténképpen egyfajta misszionárius szerepet tölt be, mert hogy korábban az Obama kormányzat külpolitikáját azért szeretik így apostrofálni.
Igen, Donald Trump kezdettől fogva azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem kíván mindenhol kioktató szerepet játszani. És én hozzátenném még azt, hogy tulajdonképpen a Barack Obama is azért a szép retorika mellett már eléggé sok mindenbe visszavett. Azt lehet mondani, hogy az amerikai Egyesült Államok utóbbi 20 évét tekintve, tehát az ifja Bush adminisztráció alatt volt a legerősebb ez a fajta szemlélet, az úgynevezett neokonzervatívoknak a szemlélete, akik úgy gondolták, hogy az Egyesült Államoknak a demokrácia terjesztést akár még erőszakkal is meg kell oldani, és ezt erre kísérletet tettek Afganisztánba, Irakba és más helyeken is, hogyha nem is erőszakkal, de erőteljesen próbálták ezt a nézetet képviselni. Barack Obama azért már óvatosabb volt, igaz, hogy a retorikát nagyrészt fenntartotta, de azért, hogyha egy ilyen katonai kifejezést akarok, aztán azért szűkítette az arcvonalat, tehát ő azért kicsit visszafogottabb volt ebbe a törekvésben, és Donald Trump pedig egyetemen kijelentett, hogy az első támogatnak nem feladott azt, hogy más országokat kioktasson, hanem helyette egyrészt nyersebben képvisel az Egyesült Államok érdekeit. Hozzá kell tennem azt, hogy ezeket az érdekeket mindig képviselték az amerikaiak, független attól, hogy most mennyire
retorika szintjén hogyan fogja,
és mennyire nem. Barack Obama többek között ugye rendkívül ékes szólón beszél, de hát azért kőkeményen képviselt az amerik érdekeket, és ezzel semmi kifogásolni való nem lehet, mert kinek az érdeket képvisel. De Donald Trump viszont határozottan kijelentette, hogy őt nem a világ választotta meg, hanem az Egyesült Államok, és az Egyesült Államok elnök, és nem pedig a világ vezetője. Tehát nem játssz el az Egyesült Államok az úgynevezett globális 9-11-et, ez a 9-11 ez a segélyhívószám, tehát hogy bárhol bármi ilyen konfliktus adódik, az Egyesült Államok nem fogja azt a konfliktust megpróbálni megoldani. Hogyha egy másik elnököt akarunk mondani, akkor a Clinton kormányzata volt ez jellemző többek között, ahol olyan helyeken avatkozott be az Egyesült Államok, ahol nem voltak közvetlen érdekei, illetve hogyha az Obama kormányzatot mondjuk, vagy idézzük fel, akkor Samantha Power, aki később ENSZ nagykövet volt, találta ki úgymond ez a felelősség a védelemre, a responsibility to protect mondjuk elvet. Az első támoknak felelőssége van abban, hogy különböző csoportoknak, kisebbségeknek védelmet nyújtson, független az amerikai érdekektől. És még egy dolgot tennék hozzá, hogy érdekes módon ez a fajta szemlélet az amerikai által megteremtett úgynevezett liberális világrendnek az alapjait kezdte egy kicsit kikezdeni, ugyanis hogyha a koszovói beavatkozást, a boszniai beavatkozást nézzük, akkor ott már humanitáris beavatkozásról beszéltek, és nem pedig ENSZ határozatokat vettek elő, mert azok nem lettek volna meg. Tehát a nemzetközi jogot átértelmezte az Egyesült Államok, aztán utána az ifjabb Bush adminisztráció pedig egy oldalon értelmezte át a nemzetközi jogot. Tehát magyarul az utóbbi 25 évben azért az Egyesült Államoknak a vezetői, függetlenül attól, hogy Clintonról van szó, vagy az ifjabb Bushról, vagy Obamáról van szó, vagy akár most jelen pillanatban Trumpról, különböző módokon, de azért eléggé egyoldalon lép föl különböző konfliktus, vagy nem konfliktus helyzetekbe, és ezzel mondjuk azt az 50 éves hagyományt ássa bizonyos mértékbe alá, amelyet többek között ő maga teremtett.
Ha visszatekintünk erre a másfél évre, ami eltelt Donald Trump elnökségéből, voltak, vagy vannak azért hangsúlyváltások, vagy hangsúlyáltolódások a külpolitikában? Hát mondjuk az már eleve talán egy hangsúlyváltás, hogy nem is olyan régen, ugye márciusban lecserélte a külügyminiszterét Rex Tillersont, most Mike Pompeo, egykori CIA igazgató, a külügyminiszter. Azért ez szokatlan, hogy egy év elteltével váltás történik a külügy élén.
Igen. Egyrészt ez annak tudható be, hogy Donald Trump nem tartozott és most sem tartozik a republikáns főáramhoz. Tehát elég nehéz neki feltölteni megfelelő emberekkel az adminisztrációt, és nem mindig a legkompetensebb emberek kerülnek megfelelő pozíciókba, ami esetleg elég hamar kiderül, tehát ez az egyik háttér. A másik háttér pedig az, hogy Tillersonról szóval többek között nem teljesen volt azon sulám hosszon Donald Trump-al. Tehát több olyan esetben, amikor Donald Trump nagyon harcos üzeneteket fogalmazott meg, Rex Tillerson inkább békülékenyebb, vagy a tárgyalásokat előtérbe helyező álláspontot foglalt el. És most pedig az új nemzetbiztonsági csapat, Mike Pompeo, aki hát rettetes dolgokkal fenyegette meg Iránt, de hát nyilvánvaló, hogy ezeknek a olyan a felese lesz igaz, vagy az új nemzetbiztonsági tanácsadó John Bolton, aki hát nagyon szeretne.
Hát ők mindesetre karcsörtetőbbnek tűnnek, mint
emberek. És egyik sem hív a többek között annak a multilateralizmusnak, amiről beszéltünk. Amikor annak idején az ifjabb Bush kinevezte ezt nagykövetnek John Boltont, sokszor idézték a John Boltonnak azt a mondását, hogy az ENSZ székházából a felső 10-15 emeletet kéne dózerolni, és senki nem venné észre, hogy bármi történik, mert szerinte az ENSZ és ezek a nemzetközi szervezetek tulajdonképpen papírdik tigrisek, vagy pedig hát egyszerűen gitterletek, amelyek semmilyen komolyabb ügyet nem tudnak elintézni, kivéve azt, hogy az első támokat bírálják, és adott esetben visszafogják a különböző fórumokon. Tehát a jelenlegi nemzetbiztonsági csapat meglehetősen sok héjából áll, galamb elég kevés van. Érdekes módon inkább a hadseregbe találhatók a galambok, és ez nem csak a republikánsokra érvényes, hiszen annak idején a boszniai, koszovói, tehát a balkáni válság idején Madeleine Albright volt az, aki külügyminiszterként nagyon erőteljesen szorgalmazta a katonai beavatkozást, vagy később a neokonok Irakba, és a katonák voltak azok, akik azért tudták, hogy a háború az fontosabb dolog, mint hogy politikusokra hagyják, hogy kicsit megfordítsam ezt a közismert mondást, hogy fontosabb, hogy katonákra hagyják. Érdekes módon a katonák azok, akik James Mattis például, aki sokkal megfontoltabb, mert ő azért tudja, hogy mondjuk adott esetben Irán elleni katonai fellépés, vagy Észak-Korea elleni katonai fellépés az nem olyan egyszerű dolog, sőt, rendkívül bonyolult, nem is szóval arra, hogy milyen nemzetközi komplikációkkal járna.
Majd Iránról szeretném, hogy egy kicsit részletesebben is beszélnénk, de még ezt a visszatekintést lezárva, összességében, hogy látja, mennyire tekinthetők koherensnek, valamilyen irányba mutatónak Trump lépései, amelyek azért sok vitát, olykor konfliktust is eredményeztek, vagy eredményeznek. Kirajzolódik egy viszonylag jól leírható kép?
Én nem nagyon látok ilyen képet. Szokták mondani, hogy Donald Trump inkább olyan tranzakciós elnök, ami azt jelenti, hogy és nem csak ő, hanem a körülöttevő emberek, hogy az ügyeket egymástól elszigetelve tehát különböző dobozokba kezelik. Tehát egy könyvdobozban van mondjuk Szíria, egy könyvdobozban van Irán, egy könyvdobozban van Észak-Korea, egy könyvdobozban az orosz-amerikai kapcsolatok, és így tovább. Ahelyett, hogy valóban lenne egy olyan átfogó stratégia, amiben ezek a tulajdonképpen egymást sok esetben kiegészítő témák valamilyen módon egy közös szára lennének felfűzve. Hozzá kell tennem azt, hogy ez azért sajnos nem csak a Trumpra jellemző. Tehát, hogyha én most utóbbi 60-70 évre akarok visszatekinteni, és tényleg nem akarom mutatni a hallgatókat azzal, hogy itt végvegyem az utóbbi 60-70 évet. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az első támok stratégiai gondolkozása nagyon erősen romlott. Tehát a színvonal romlott, hogyha a második világháború után nagy generációt nézzük Dean Acheson-nal és azokkal, akik a hidegháborúnak a keretét megalkották, vagy akár a 70-80-as években, amiket Henry Kissinger, vagy ez Zbigniew Brzezinski, vagy később egy Bram Scowcroft volt az, akik alapvetően azért az intellektuális hátteret adták. Most nem látok ilyen kaliberű embereket, és ennek megfelelően nem is nagyon látok olyan átfogó stratégiát, hanem valóban olyan akciókat látok, amelyek egymással párzamosan futnak, és valahol hát lehetséges, hogy egyesek azt gondolják Washingtonban, hogy majd a végtelenben találkoznak a párzamok, de ilyen pillanatban hát ez eléggé messze van. Jobb lenne, hogyha valóban lenne egy átfogó stratégia, de a kérdéssel válaszolva egyszerűen azt mondom, hogy ilyen pillanatban nem nagyon látni ilyen átfogó stratégiát.
Nézzünk akkor kicsit részletesebben néhány konkrét ügyet, vagy konkrét területet. Hát ugye itt van az egyik legfontosabb esemény a június 12-ére Szingapurba tervezett csúcs találkozó Kim Jong-un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök között, ami most hát a hírek szerint, vagy az információk szerint egyre inkább bizonytalanná válik. Ugye Fennyán is lebegteti a csúcs találkozót, mondván, hogy nem hajlandó a teljes nukleáris arzenájáról lemondani, és ugye azzal élve, hogy éppen most zajlott vagy zajlik egy amerikai dél-koreai hadgyakorlat, és ezt is észak-koreai elleni fenyegetésként értékelik. És hát Donald Trump is éppen tegnap arról nyilatkozott, hogy készen áll arra, hogy akár lemondja, vagy legalábbis elhalassza június 12-éről ezt a csúcs találkozót. Ez ilyen diplomáciai játék, vagy diplomáciai húzavona, vagy valóban veszélyben van ez a csúcs találkozó?
Hát nem lehet tudni, talán a Talleyrand volt az, aki azt mondta, hogy a szavak arra vannak, hogy elfedjük a gondolatainkat. Ezek közéletben még inkább így van. Az biztos, hogy az észak-koreaiak egy bizonyos fajta játékot űznek már eddig sikeresen, gyakorlatilag a saját szemszögükből 70 éve. Tehát ez a húz meg, erez meg. Mindig úgy tesznek, mint a engedményeket tennének, utána felújítják az olajszállításokat, élelmiszerszállításokat, stb., akkor újra beindul a nukleáris kísérletek, a rakétafejlesztés, akkor megint szankciók jönnek, akkor újabb tárgyalások, de hát ezt x-szer eljátszották már a kínaiak, vagy az észak-koreaiak. A kérdés az, hogy most ezt meg tudják-e csinálni, mert lehetséges, hogy erről van szó, mert az, hogy az észak-koreaiak feladják a nukleáris képességeiket, az nagyon valószínűtlennek tűnik, mint előfeltétel, hiszen ők abból a kiinduló pontból tárgyalnak, hogy Líbia és Iraknak a sorsa azt mutatja, hogyha feladnak a nukleáris programokat, akkor annak az országnak a léte adott esetben megkérdőjeleződik, és hát ők nem akarnak abban a helyzetbe kell, mint Muammar Kaddafi vagy Saddam Hussein, tehát egyfajta életbiztosításként tekintenek a nukleáris képességre. Tehát ez egyik oldal, és az, hogy erőfeltételként ők lemondják az egész nukleáris programról, ez nem valószínű, hogy meg fog történni, mert akkor miről fognak tárgyalni. Tehát ez a adott esetben, nagyon ideális esetben a végpont lehetne, miután Észak-Koreát gyakorlatilag hát magyarul lekenyerezik, különböző gazdasági és egyéb diplomácia és bármilyen hát biztosítékokkal, vagy elismerik Észak-Koreát, békeszerződést kötnek vele hivatalosan, a nemzetközi közösség tagjai közé beengedik, feloldják a szankciókat, és így tovább. Tehát ez rendkívül bonyolult dolog. Nem is szólva arról, hogy ilyen pillanatban, és érdekes megjegyzése volt Donald Trumpnak tegnap a dél-koreai elnök együtt tartott hát sajtótájékoztatón, hogy ő úgy érzékelte, hogy Kim Jong-unnak mondjuk a retorikája azután változott meg Amerikával szemben kicsit, hogy a kínaiakat tárgyalt.
Tehát egy érdekes kijelentést tett, azt mondta, hogy a kínai elnök világszínvonalú pókerjátékos.
Igen, ez így van, ez pontosan így van. A kínaiak mindig kínesek voltak arról, hogy ők...
És valóban itt Kínának lehet komoly szerepe és befolyása mindenben?
Rettentően komoly szerepe van, hát hogyha most tegnap röviden és sarkítva akarom mondani, Kína nélkül Észak-Korea nem létezne, és nem létezett volna már hosszú ideje. Az észak-koreai külkereskedelem 90% a Kínával bonyolódott le. Kína volt az, amelyik diplomáciák azért mindig adott esetben megvédte Észak-Koreát, ellátta a stratégiai anyagokkal, orajtól kezdve sok minden. Tehát a kínaiak egyszerűen azért tartták fönt, többek között és tartották fönt Észak-Koreát, mert abban az esetben, hogyha Észak-Korea úgymond elesne, tehát egy demokratikus állam jönne létre, ezzel megkönnyítené az adott esetben az egyesülés Dél-Koreával. Megjegyzem, hogy a dél-koreaiaknak egy jelentős része nem nagyon örülne ennek a fejleménynek, hiszen látták, hogy Németországban mi történt, hogy hát a Kelet-Németországot, hát ezért valljuk meg őszintén, máig nem sikerült teljes mértékben integrálni, úgyhogy hogy márkák és euró billiókat költöttek Kelet-Németország felhozására gazdaságilag, vagy akár politikailag, hát ezért látszik, hogy ott más mondjuk politikai erők működnek még mindig Németországban. Tehát ettől tekintve akkor Kínát kizárólag nem igazán baráti országok vennék körül, hiszen ha most megnézzük, akkor Kína a szomszédai Észak-Koreát kivéve Dél-Korea, Japán, Tajvan, India, Vietnám, Fülöp-szigetek és ezek nem nagyon baráti államok, és mint az első támok szövetségesei. Tehát a kínaiak attól tartak, hogyha Észak-Korea véletlenül bármilyen módon hát demokratizálódik, annak a kimenetele az lesz, hogy egyesülés, méghozzá Dél-Korea és az Egyesült Államoknak a kondíciói alapján, és ebben az esetben az északi határok mentén is, vagy északi határok mentén is kéne egy újabb potenciális, hát nem baráti államot kapna. Tehát a kínaiak eleve nem nagyon támogatják azért azt, hogy nagyon gyorsan változzak a dolgok. A másik kérdés viszont az, hogy mennyire tudják mondjuk ezt a szellemet a palacba tartani, mert elképzelhető, hogy Kim Jong-un bizonyos mértékben önjáró lesz, vagy önjáró már, és a kínaiaknak is már több kellemetlenséget okoz, mint amennyi hasznot hoz. Tehát a kérdés az, hogy mikor jön el az a pont, amikor a kínaiak úgy érzik, hogy most már Észak-Koreának a jelenléte és a politikája már az kínai érdekeknek is árt, és ebben a pillanatban a kínai pragmatizmust ismerve minden bizonnyal a kínaiak meghozzák a szükséges döntéseket.
Akkor ez minden bizonnyal még egy hosszabb sakjátszma lesz, még június 12-e után is, már ha egyáltalán június 12-én Szingapurban létrejön Kim Jong-un és Donald Trump csúcs találkozója. Magyar is Tamás külpolitikai szakértő, az Ötös Loránd Tudományegyetem docense a vendégünk itt az arénában. Most hírek következnek utána, itt folytatjuk majd a beszélgetést.